Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus. Az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvaraim. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amit írva található Ezékiel próféta könyvében, 37. fejezetben, a 4. verstől a 14. versig olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Ezékiel próféta könyvéből, 37. fejezetből a 4. verstől 14. versig olvasom Istenünk igéjét. Akkor ezt mondta nekem, profétálj egy csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr, ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram, az Úr. A négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont, Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram, az Úr, én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Hallottuk Istenünk igényét, gyertek, imádkozzunk! Mennyi atyán, kérjük, hogy áld meg Isten tiszteletünket, látod életünk csontjait. Sokszor az emberi szemek elől elrejtve, de mégis mi is átélhetjük ezt a szétszóródottságot, azt a tehetetlenséget, azt a lélektelenséget, amiben belekerülhetünk ezen a világon. Látod, hogy sok nyomorúság és fájdalom lehet bennünk, és vannak olyan sebek, amelyek nem gyógyultak meg, vannak olyan csontok, amelyek az életünkből hiányoznak, erőtlenné váltunk, lehet, hogy lelkileg nem látunk, vagy nem tudunk járni, vagy nincs kezünk, amivel elvegyük tőled, amit adni kívánsz. Te támaszd föl a mi életünket, hogy ne a megszáradt csontokhoz legyünk hasonlók, hanem tényleg a te lelked újítsa meg testünket, szívünket, egész valónkat. Köszönjük, hogy te mindezt megteheted velünk, mint ahogy Izraellel is megtetted. A te szabad és szereteted és lelked ma is munkálkodik közöttünk. Kiemelsz bennünket azokból a sírokból, amelyekben elveszni látszunk, és új életet adsz nekünk. Köszönjük, hogy a mi életünk történetesen zárul le, és nincs az a kő, amely el tudnál zárni az utat előlünk, ha te velünk vagy. Nincs az a hatalmas kő, amit te ne tudnál elmozdítani az útból. Ezért bíztatsz bennünket, ne féljünk, tegyük meg azt az egy lépést, amit nekünk mutatsz, és akkor megoldódnak fájdalmaink, kijöhetünk elveszettségünkből, és megoldódnak kötelékeink. Így kérjük, most légy jelen ezen az Isten tiszteleten, hogy valóban a te lelked újítsa meg a mi szívünket, életünket. Amen. Istenünk igéjét olvasom, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott leveléből, a 8. fejezetből, a 12. verstől olvasom a 21. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát a 12. verstől, a Rómabeliekhez írott levél 8. fejezetétől. 12. verstől 21. versig. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgasságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Kedves testvérek, a következő héten ökumenikus imahetünk lesz, és az a mai istentisztelet ennek az ökumenikus imahétnek a nyitó alkalma. Mind a két ige szakasz úgymond kitűzött és választható ige szakasz volt. Központi gondolatunk, az imahét gondolata az, hogy azért hívott el bennünket Isten, hogy hirdessük az ő nagyságos dolgait. És a mai istentiszteltünk témája az akadályok elhárítása, mint ahogy olvastuk Ezékielből, ugye láthattuk, hogy a csontok képét hozza föl, a halott állapotot, amelyből aztán élet lesz, illetve a Rómabeliekhez írt levélben pedig láthattuk, hogy Pál apostol is beszél arról, hogy bennetek Isten lelke lakozik, ti Istennek fiai vagytok, a ti lelketek bizonyságot kap az Isten lelkétől, és együtt nyertek bizonyságot, mert Isten lelke is bizonyságot tesz bennetek, és a ti lelketek is tudja, hogy Isten lelke lakik bennetek, és ezért aztán Isten gyermekei vagytok, nem vagytok alávetve a testnek, nem vagytok alávetve szolgasságra ismét, nem kell félnetek, hanem szabadok lehettek az Isten gyermekeinek, szabadságával élhettek. Hát ezt járnám akkor a mai alkalommal egy kicsit körbe, hogy mit is jelent ez. Ugye Ezékieli képünk az elég döbbenetes kép, mondhatjuk a mai filmiparnak egyik fontos látványelemét használja, mert ha most nézzük a tévét, akkor sok ilyenfajta szörnyű jelenetet is láthatunk. De ez ugye a lélek látásával történik ez a vízió, hogy mint egy csonthalmazt látja Ezékiel a csontokat, és ezek ugye Izrael házát szimbolizálják. És aztán ott a megelevenedés történik, hogy lélek által, hogy a csontokra húsakódik, inak és összeáll a test, de még ha test van, még az még nem élet, még lelket kell beleadni, és azt is Isten végzés akkor állítódik helyre, úgymond az ember élete. Ez egy nagyon erős kép, és megdöbbentő is, hogy talán visszaborzaszt bennünket, de mégis jól szemlélteti, hogy mennyi mindennek kell történnie ahhoz, igazából, hogy az életünk élő legyen, mert nem elég a csont, nem elég az ín, nem elég az, hogy mi már test vagyunk, hanem szükségünk van Isten lelkére, és arra, hogy tapasztaljuk a bennünk lakozó lelket is, és a kettőnek a találkozására, mert akkor születik meg az a fajta újonnan születés, amiről Jézus is beszél, hogy szükség nektek újonnan születnetek, mert csupán csak test vagytok. Miért? Mert annak tartjátok magatokat. Mert nem ismertétek meg, hogy kik vagytok Isten akaratában. Hát ezt járnám körbe, hogy akkor hogyan történik meg ez a megelevenítés? Hogy hogyan történhet meg? Nem kell azt gondolnunk, hogy Izrael háza, amikor Isten lelke így mutatta meg Ezékielnek, hogy azok egy csonthalmaz, hogy ott mindenki halott lett volna, ugye nem? Hát ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Ugyanúgy éltek, jártak, keltek, még templomba is mentek, cselekedtek jót és rosszat, de mégis Isten előtt úgy tűnt ez a helyzet, hogy ez egy reménytelen helyzetben vannak. A Szentírás beszél arról a fajta halott állapotról, amiből nekünk ki kell jönnünk, de ezt meg kell értenünk, hogy miben van ez a csont állapot, és innen kezdeném a történetet, hogy előbb azt kell tisztáznunk, hogy mi az a csont állapot, amiről itt Ezékiel is szól, hogy abból jövünk ki, hogy mit is jelent ez. Az életünk során sok mindenre nyitottak vagyunk, és akkor így mondanám, hogy mi az életünkben alapértelmezésként nem érezzük ezt az állapotot, ezt a fajta kiszolgáltatottságot, vagy ezt a tehetetlenséget, vagy a halál állapotát. Ez benne a furcsa, hogy ezt mi nem érezzük. Pont az ellenkezőjét érezzük. Minden rendben van, minden szép, minden nagyon jó. Persze kivéve, amikor nem. De azt is úgy gondoljuk, hogy nem azért van, mert a mi állapotunk csontállapot, hanem mert történtek dolgok, vagy valaki nekünk valamit tett, vagy nem tudom, és akkor az események által befolyásoltatva érezzük és tapasztaljuk azt, ami van. A másik az, hogy a testünk az egy szimbolikus kifejezés a Szentírásban. A test nem ezt a hústestet jelenti pusztán, hanem azt a fajta gondolkodásmódot, érzelemvilágot, személyiséget, amely el van távolodva az Isten dolgaitól, tehát gondolkodik, érez, cselekszik, és sok mindene megvan lényegében, de mégis hiába van az önmaga igaz ismeretének, mert ő nem tudja, hogy Isten gyermeke lehet. Ő nem tudja, hogy Isten lelkével ő közösségben lehet. Ő magának él. És úgy él, ahogy él. Ezért meghatározza az ő életét a saját hajlama. Mint ahogy itt is láthatjuk, hogy a csontok valami fajta függőségben vannak. Látszólag már nincs, ami összetartsa őket, de egyszer együtt voltak, aztán szétestek. Tehát volt valami összetartó elő, valami fajta függőség, ugye test voltak egyszer, de aztán a tehetetlenség miatt, vagy bármi más hatás folytán, kiszáradt csontokká váltak, élettelenné váltak, tehát kiment belőlük az élet. Ez az a fajta tehetetlen állapot, hogy nekünk vannak lehetőségeink, de mások a lehetőségeink Istennel, és mások a lehetőségeink Isten nélkül. Isten nélkül mulandóság alá vagyunk vetve, bármennyire is szépek, életerősek vagyunk, és mi annyi mindent szeretnénk ebbe az életben, mindannyian tapasztaljuk, hogy a mulandóság alá van vetve az életünk. Ezt most erre vagy gondolunk, vagy nem, általában egészséges ember nem annyira gondol erre, mert hát úgy nem lehet élni, hogy arra gondolok, hogy egyszer meg fog halni. Vagy a bölcsek azt mondják, hogy úgy élj, mintha ma már ugye meghalnál, mert akkor tudod, hogy mi a fontos. és azt meg fogod tenni. Mert nem tudhatod, hogy mennyi időd van. Ezért aztán az ember egyrészt saját vágyaival, céljaival, terveivel próbálja az életét értelmessé tenni. Ami nem baj, mert hát azért ezek hasznos dolgok is. De kialakulnak függőségek bennünk, megérezhetjük a tehetetlenségünket bizonyos helyzetekben, amikor nem tudunk változtatni dolgokon. Lehetnek ezek a tehetetlenségek, aztán lehetetlenségek lesznek. Vannak dolgok, amelyek elől nem tudtunk kitérni, vannak dolgok, amelyeket meg mi teremtettünk saját magunknak, és nem, hogy nem tudtunk előle kitérni, hanem mi akartuk, hogy így legyen. Tehát sok mindennel bajlódik az a csont, vagy az a csontváz, vagy az az élet, míg átéli a saját szétszóródottságát, de valahol benne van az ember életében, hogy ameddig minden jól megy, addig minek figyeljünk Istenre. Kicsit szenvedés alapú a sajnos a tanítatásunk. Kevés ember az, aki az örömében azt mondja, hogy hát én most keresni fogom az Istent. Hogy ki adta nekem ezt a jót. Pedig ez is egy nagyon jó módszer. És alkalmazhatjuk. De most is egy olyan kép van, hogy amikor már minden széthullik, akkor jön ugye az Istentől a segítség. Tehát a csontok azért azt is kifejezik, hogy a mi életünk egy összefüggés. Ha ezek az összefüggések összekuszálódnak, és nem jól működünk, akkor szétesik az életünk. Másrészt pedig láthatjuk, hogy egyik kötődésből lépünk a másikba, ami az életünket összetartja. Tehát folytatódik, mindig történik az életünk, Nincs az, hogy nem történik az életem. Tehát olyan nincs. Akkor nem élek. Mindig történik az életem, és ebből a történetből én nem tudok kilépni. Hát ki tudok lépni, de az nagy baj. Hogyha azt mondom, hogy nem kell ez az élet. Az már ugye egy végpont. De egyébként az életemből nem tudok kilépni, mert az életem akkor is történik, hogyha én mondjuk nem akarom, hogy történjen. Akkor is történni fog. Nem úgy akarom, hogy történjen. Illetve befolyásolhatom pozitívan, hogy alakíthatom, hogy hogy történjen. Tehát így alakul, ha nézzük, akkor az egyéni életünk kapcsolódik a történetünkhöz, és ebbe a történetben mi egymásnak a szereplői vagyunk. Mert most egymást nézzük, egymás élete történetében benne vagyunk. Így van Izrael háza benne Isten történetében, Isten akaratában, és Izrael házának minden egyes embere a másik ember történetében is, mert együtt vannak ott a csonthalmon, és együtt fognak feltámasztatni az Isten lelkétől. És jutnak el egy élet felismerésre, vagy élet megtapasztalásra. A másik kép, ez olyan ez a csonthalom, mint ahhoz hasonlítanám, ez már kicsit baráti, mint egy váróteremben lennénk, és várnánk valamire. Mi mindannyian várunk valamire. Ki mire vár épp most az életében, milyen szakaszban van, de biztos, hogy van egy várakozó álláspontunk. És olyan, mintha egy váróteremben lennénk, ahol egyre több dologra van szükségünk, lehet, hogy éppen az van most bennünk, hogy most annyi mindenre szükségem van, hogy életem legyen. Hogy megmozduljanak az én csontjaim, és az én életem ismét lendületbe jöjjön. És nagy tömegben is vagyunk, mert azt éljük meg, hogy még mások is itt vannak ebben az élet nevezetű váróteremben, és mindenki megy, vagy próbál menni a saját célja felé. Együtt is mozdulunk, meg nem is mozdulunk együtt. Van is kedvünk ehhez, meg nincs is kedvünk. Élünk is, meg nem is. És átéljük ezt a fajta történetet minden nap. Elégedettek is vagyunk, meg elégedetlenek is, sikeresek is, meg sikertelenek is. Most szimbolikusan mondom, lehet, hogy én akarok lenni majd a királyfi, aki megérkezik fehér lovon, vagy éppen engem vár valaki, hogy majd én leszek neki, vagy éppen a hercegnőt várom, és illetve valaki meg hercegnő akar lenni. És megvannak nagyjából ugye a szerepeink, a mi boldogságunkhoz, amit mi szeretnénk, és ez valahol rendjén is van így. De mondhatjuk azt, hogy mit keresek én ezen a váróteremben, és ez tényleg, ez az élet? Ennyi? És egyszer csak majd elindul az utolsó vonat. és akkor én most valahol leszek abban a kabinban. Valamelyik kocsiban én végül is felszállok, és ahogy ér engem ez a történet. Isten viszont arról beszél, hogy az életet ne aprózzuk el, ne várjuk meg, amikor teljes csontállapotra jutunk, és úgymond vége, mert ez a, hát ennyi volt az élet, hanem azt mondja, hogy legyünk tudatosak ő benne, és ismerjük fel, hogy kik vagyunk. Ez azt jelenti, hogy ne tesz szerint éljetek, hanem a lélek szerint éljetek. Isten lelke vezéreljen benneteket, ne szolgáljatok olyan dolgoknak, amelyek mulandók, és a ti testeteket, lelketeket, és mindent, úgymond a mulandóság alá vezet, mert a lélek azért szenved, azért szolgálja a mulandót, mert azt hiszi, hogy nincsen más, akit szolgálhatna, vagy amit szolgálhatna. Ezért alá van vetve, hát a lélek szenved attól, hogy itt bizonyos dolgokat meg kell neki tenni, ami mulandó és elmúlik. Mert akkor szenvedi a lélek, hogy már megint nincs békessége, nincsen nyugalma, megint nincs az, amit szeretett volna. Tehát, mintha azt mondaná Isten, hogy ebbe a váróteremben most mindenki ne kifelé nézzem, ne azt nézze, hogy mit vetítenek elé, hanem mindenki elkezdjen befele nézni. A saját bensőjében, mert ott van valami titok. Ahonnan az élet származik, az belülről jön. Az nem kívülről jön, hanem az belülről jön. Ezt fejezi ki így Isten, hogy lelket adok belétek, és azáltal fogtok. Én a lélek belül van, nem kívül, hanem a mi életünkben, legbelül. Minden más orvosság, amely külső megoldásokat ad az embernek, amely végül is hasznos és jó lehet az életében, hasznos arra, hogy a mindennapjainkat segítse, de a legerősebb orvosság vagy gyógyszer az ember számára az, amikor a saját belsőjében találja meg önmagát és létének értelmét, és az Isten lelkével való kapcsolatát. És Isten jelenlétébe tudsz megérkezni. Egy példázatot mondok. A történet szerint volt egy király, akinek igazából nem volt hozzátartozója, ebből is láthatjuk, hogy ez egy történet, hogy nem volt se fia, se lánya, se felesége, sem egyedül uralkodott. De volt ugye országa, és volt népe. És ő már öreg király volt, és azt mondta, hogy valakinek át kell, hogy adjam a királyságot, mert úgy fogok meghalni, hogy nincsen utódom. És kihirdette az országában, hogy mindenki jelentkezhet, és van egy feladat, egy 6 hónapos felkészítés, ami után majd ő találkozni fog azokkal, akik mindezt ezen a felkészítésen részt vesznek, és ki fogja választani, hogy ki lesz az utód. Az egész országba elment a híre, és mindenki, sokan jelentkeztek, fiatalok, idősek, középkorúak, bármilyen osztályhoz is tartoztak, és a miniszterek előléptek, és elkezdték elmondani a jelentkezőknek, hogy mi lesz a feladatuk. Az első az volt, hogy el kell menni a fürdőbe, és ott kell úgymond megtisztulniuk, utána el kell menni oda, ahol szép ruhákat kapnak, fel kell öltözniük, aztán elmennek oda, ahol lovagolni tanulhatnak, elmehetnek olyan helyre, ahol a művészeteket, a tudományokat megismerhetik, és elmehetnek olyan helyre is, el fogják vinni őket, ahol a politikával, a kormányzással és egyéb dolgokat, tehát mindenre fel fogják őket készíteni, hogy alkalmasak legyenek majd, hogy találkozhassanak a királlyal, és akkor majd a király meg fogja nézni, hogy mire jutottak, és a legutolsó hely, az pedig egy templom lesz, ahova el kell jutniuk. A végső állomás ennek a felkészítések az, hogy a templomig el kell jutni. És ott is, ott kell majd lenniük a felkészítés alatt. Telt múlt az idő, teltek a hónapok, és elérkezett már az, hogy letelik a 6 hónap, és akkor mondja a király, hogy nézzük meg, hogy hol vannak ezek az emberek. És hát mentek, megnézték a fürdőt. A fürdőben nagyon jól érezték magukat. Elvoltak, sok jacuzzi volt, és mindenki élvezte azt, hogy pihenhetett, masszázs volt, és mindenki kedvére fürdőzött, sőt, valaki kitalálták, hogy ez a legjobb hely. és üzletet kezdtek belőle csinálni, beindították a masszázszalont, elkezdték árulni a jacuzzikat. Különböző tanfolyamokat szerveztek, hogy hogyan lehetnél még boldogabb itt. Hogyan lehetsz még egészségesebb. Használd ki ezt az időt, és legyél velünk minél többen. A következő helyre is mentek, ahol a ruhák voltak, ahol felöltöztek. Hát már látták a miniszterek, hogy sokan ott maradtak a fürdőbe, tovább sem mentek. Aztán látták, hogy akik tovább mentek, azok a ruhákkal bíbelődtek, és egyre inkább azt válogatták, hogy milyen szép ruhákat vegyenek föl, egymással versengtek, illetve ott is már kialakultak azok, akik már elkezdtek ezzel foglalkozni. A ruhát is gyártottak, illetve ajánlgatták, hogy melyik a legmenőbb modell, mert ha nem ebben jársz, akkor nem leszel sikeres majd a király előtt. Aztán mentek tovább, és akkor ott volt a lovaglás, ott már még kevesebben voltak. Aztán ugye volt a politika és egyéb tudományok ismerete, ott már pártokat alakítottak, és már nagyon jól el voltak, és ők már elhatározták, hogy igazából hogyan kellene az országot vezetni, és mindenről már vitatkoztak, és kialakult a nézetük, és egyszer csak megnézték, a miniszterek is a templomba ki van, és ott pedig már senki nem volt. Visszamentek a királyhoz, és elmondták, hogy mindenhol vannak, mindenhol nagyon jól érzik magukat, általában eljutottak valameddig, de nem járták be az egész utat, és a templom pedig üres. És csodálkozott a király, hogy a templom üres. Hát az a hely, ahova ő is mindig elmegy, és csodálkozott, hogy pont oda nem jutottak el, és rákérdezett ismét, hogy tényleg üres a templom. Egyetlen egy ember sincs ott. És akkor azt mondták, hogy de egy van, a takarító fiú. Akkor lement a király, és elkezdett beszélgetni a takarító fiúval, és megkérdezte tőle, hogy te miért vagy itt? Azért, mert mindegyik helyet én ismerem, de ezen a helyen van az igazi békesség. Itt látom azt, hogy a király is teljes nyugalomban van, békében van, és egyfajta tökéletességben, és én magam is itt szeretek a legjobban. A történet csattanója az, hogy a takarító fiú lett az utódja ennek a királynak. A mi számunkra a történet csattanója az, hogy így leszünk mi száraz csontokká, észrevétlenül, nem jutunk el a lélek templomáig, és nem lesz miénk úgymond az a királyság, amiről Isten országa szól. Mert leragadunk különböző élethelyzetekben, és nem látjuk a szükségét és az értelmét. Pedig erről beszél Isten, hogy minden a miénk a jacuzzi, miénk a lovaglás, miénk a szép ruha, miénk az a művészetek, bármi a tiétek. De ha ez az egy nem a tiétek, és nem jutok el oda, száraz csontok lesztek. Mert nincsen bennetek élet. Csak látszólag. És úgy nem is lehet akkor az életünkben úgymond uralkodni. Aki uralkodik már Istennel, az nem szolgál. Most mondja Jézus, hogy legyünk, ugye, vagy szolgáljuk egymást szeretettel, de az nem az a fajta szolgasság. Nem leszel szolgálja semminek, ha Istennel uralkodsz és vele vagy. És ezt jelenti, amikor semlegesíti a templom, a belső szoba, te szíved, azt mondom a szíved, mert ott oda kell bemenjél. Hol van ez a templom? Itt is van egy kőből épült, de te az életed belső templomában nem mész be, és a lelkedben nem mész be a külső világból, és megakadsz a váróterembe, meg a különböző helyeken, és nem tudsz bemenni, akkor nem tudod átélni ez a fajta belső szoba, ahol visszavezett téged a saját lényegedhez, önmagadhoz, csont életből visszamegyünk a lelki életbe, ahonnan minden származik, és az a fajta gondolat, hogy hogy túl vagy már a vágyaidon bizonyos értelemben, de mégis teljesülhetnek vágyaid, túl vagy már a fájdalmon, de mégis vigasztalást kaphatsz, vagy érezhetsz még fájdalmat, túl vagy a kétségbeeséseden, mert befelé haladtál és túlléptél rajta, túl vagy a tragédiákon, a bűnöken és a veszteségeken, amiben szétaprózódott az életed, és megérkezel az Isten jelenlétébe a templomba, és akkor ezt az egész dolgot az Isten újjáteremti. És azt mondja, ez a te életed. Úgy, ahogy élted eddig, élheted tovább, de másképp. Megmarad a jacuzzid, megmaradnak a barátok, megmaradnak az ellenségek, de másképp lesz a viszonyod. Isten lelkével együtt fogsz járni. Tehát ami eddig régóta jelen volt az életünkben, és csak arra figyeltünk, azt tette csontá az életünket, mert szükség vált belőle, kellett nekem az, azt éreztem, ha nem leszek ott, mondjuk a grundon, akkor én semmi vagyok. Miért lennék semmi? Nem attól leszel valaki, hogy ott ülsz a váróteremben. Vagy azt csinálod minden nap, amit csinálnod kell éppen. Tehát ott van ez a kell érzet, hogy nekem ez kell. Vagy nem bírok nélküle élni. Vagy azt mondom, hogy ez vagyok én. Mi az, hogy ez vagyok én? Hát annál sokkal több vagy, mint amit te gondolsz magadról. És a legnagyobb felismerés az Istenben, hogy amikor Isten fiaival válunk, akkor már nem tudjuk ezt úgy megfogalmazni. Csak tudjuk, hogy Isten, de hogy kivé válunk, az nincsen lezárva. Isten fiaiként, gyermekeiként mindig válunk valakivé, és nem csak ez vagy. A takarító fiúból király lehet. Ez, amit nem hiszünk el. Takarító fiú mindig takarító fiú marad. Annak született, és az marad. Nem lehet belőle király. Így az ember néz önmagára. Én ilyen ember vagyok, én nem leszek más ember. Még Isten sem tud engem újonnan formálni. Tehát ez az, amiről beszél Isten, hogy így tudunk a fájdalmakon, a sebeken, a bármin, ami van, annak a kötelékén túljutni, és újra formálódni. A csontokra hús rakódik, az életemre, életemben a lelki kereteim megtelnek élettel. El tudok távolodni a csontkemény valóságtól egy másfajta valóságba, ami szintén valóság. És ez az a fajta belső megismerése az Isten akaratának, szeretetének, és önmagamnak ezt tudnám aláhúzni, hogy önmagamnak is egy másfajta megismerése. Így formál akkor bennünket Isten, és adja az ő lelkét, hogy életté tegye bennünk, mert ha nem válik életté, akkor száraz csontok leszünk, bárhova is tesznek minket, bárhova is tesszük magunkat. A vége az lesz. A vége az. Nem leszel több a testednél. Ha te azt gondoltad egész életedben, hogy te csak ez vagy, akkor a végső nagy megtapasztalásod az, hogy ez vagy, és nem leszel több. És akkor, amikor ebben a takarító fiú a templom állapotában nem kellett már neki semmi, maradhatott volna a jacuzziban, mehetett volna lovagolni, és jó társaságba is kerülhetett volna, de ott maradt egyedül a templomban, ez látszólag hiába valóság. Minek választanám ezt, mikor sokkal izgalmasabb dolgok történnek máshol? Mégis, ez az a fajta szabadság, hogy a templomból kijöve bárhova elmehetsz, és mindentől szabad vagy. De ha nem mész be a belső lelki templomodban, akkor semmitől sem vagy szabad, bármit is teszel. Mindegyik kötni fog. Én ez vagyok, én az vagyok, én most így fogalmazom meg, engem így látnak az emberek. Én az első kocsiba szeretek ülni, az első helyem. Én nem lehetek olyan ember, aki az utolsó kocsiba ül, mert rám figyeljenek, és tudjuk, hogy ezerféle mód lehet, vagy az is lehet, hogy én annyira nem vagyok méltó, hogy én sehova nem ülök. Mert én nem merek felszállni, és félek. Ezért mondja Isten, ne féljetek. Mitől féltek? Tehát a templomban, most a történetünk szimbolikájába haladva, a templomban fölismerheti a takarító fiú, a királlyal beszél, hogy semmitől nem kell félnie. Szabad. Mindenre. És minden az övé lesz. Semmit nem veszített el. Bár úgy tűnik, hogy mindent elveszített, mert ő csak egy takarító fiú. És mindenki élvezi az életet, míg ő nem teheti ezt. És egy kicsit ilyen az ember, amikor elmegy mellette az élet, és azt érzi, hogy hát, nekem nem sikerült. Mások pedig milyen jól élvezik az életet. Nekem pedig nincs meg ez, nincs meg az. Nem tudtam úgy felépíteni az életemet, én csak egy takarító fiú vagyok. És ez az, amit Isten nem azt akarja, hogy szolgasság lelkét vegyük, és itt jön a fordulat, amikor azt érezzük meg, hogy de több vagyok én, annál, mint gondoltam magamat. És ez az a fajta üdvösség, amiről beszélünk, megnyerjük saját lényünk tisztaságát, fölismerjük, hogy Isten fiai vagyunk, és azt mondjuk, hogy Abbá, Atya, és az Istent megszólítom, egy bensőséges kapcsolatban vagyok Istennel, akkor te nem vagy már szegény ember. Te a világ leggazdagabb embere vagy, aki Istennel beszélget. És Isten minden örökségét, hogy mondja az ige, hogy örökösei vagytok Istennek. Hát ki ne akarna Istennek örököse lenni? Hát most valaki azt mondja, hogy te öröklöd mindazt, ami az Istené. Ha jól megérti ezt valaki, és hogy ez a tiéd lehet, akkor valószínűleg rohanna, hogy megnyerje. De fordítottja történik, ez olyan, mintha a legértéktelenebb dolog lenne, és a jacuzzi és egyebek mind fontosabbak, mint Istennek az örökösei legyünk. Hát ez az a királyság, ami a miénk, és minden java, amit az Isten elkészített, aki teremtette ezt az egész világot, nem semmit ad a kezünkbe, hogy nesze semmi, fogd meg jól, te vagy az én gyermekem, aztán irány dolgozni. Nem így bocsát bennünket Isten. Az útra azt mondja, hogy szabadok vagytok, és minden a tiétek. Mit jelent ez? Ezután már semmi nem lesz az útunkban, és minden úttá válik, a helyes a szemléletmód, és ezen múlik. Ha helyes a szemléletmódod, akkor mindig tudni fogod, hogy ki vagy, és onnan értelmezed a dolgokat, és akkor válik a csont, újból összerakódik, inak, hús, lélek, és ezzel a lélekkel látod az életedet, nem romhalmaz. Élet van benne. Van értelme a dolgoknak. És ne a váróterem mondja meg, hogy ki vagy, hanem az, aki teremtette ezt a világot, és akivel kapcsolatban vagy, és tudd azt, hogy ő érte vagy teremtve, nem a váróteremért. Nem azért, hogy utas legyél egy olyan szerelvénye, hogy te legyél az 1500. utas. Nem azért vagy teremtve, hogy tömegember legyél, hanem egyedüli, megfoghatatlanul különleges ember vagy, és mindenki az. Mindenki egyéni értékekkel született. És nincs két egyforma közülünk. Nem leszel szolgája akkor már a vágyaidnak, mert fölismered, hogy ezek a vágyak nem is a tiéd, hanem ezeket úgymond adták neked, hogy menet közben jöttek, mert mindenki azt csinálja. A körülményeid sem a tiéd, mert ezeket is kaptad. Ezek is történnek. Minden megy a maga útján. Szenvedéseid is történnek. Nem te vagy a szenvedésed. Te szenvedsz egy szenvedésben, de nem te vagy maga a szenvedésed. Az örömeid sem te vagy, mert azt mondod, hogy ezek az örömök, ez én ezért élek. Az sem te vagy. Tehát ne ragaszkodj úgymond az örömeidhez se, de éld meg. Mert Istennek vagy teremtve, ennél nagyobb szabadságfokod nincs, ha ezt megérted, minden a tiéd. Mindent meg tudsz élni, de semmit nem tudnak tőled elvenni, mert te önként odaadod, tényleg meg tudok tőle válni. Mert Istenben örökös vagyok. Kapok helyette majd mást. De elengedem. Tehát Istennek vagyunk elsősorban teremtve, nem önmagunknak, és akkor itt tudunk rádöbbenni arra, hogy ezáltal az igazság iránti szeretet, ez a gondolat felszabadít bennünket. Arra, hogy éljünk. Egy másik történet, ez már rövid. Egy bölcs emberhez elmegy valaki, aki a boldogságot keresi, ugye az üdvösséget. És azt mondja neki a bölcs ember, egy hatalmas palotában lakik, hogy adok neked egy kanalat, egy kis kanalat, és berakok két csepp olajat. Járd be ennek a palotának minden termét, minden zugát, és jöjj vissza hozzám, úgy, hogy megőrizted ezt a két csepp olajat a kiskanálba. Elmegy az emberünk, és így nézi a kiskanalat, és megy egyik teremről a másikba, hogy jaj, ki ne cseppenjen az a két csepp olaj, mert végre megnyeri az ő boldogságát. Hát beletelik egy időbe, míg így végig megy a hatalmas nagy a palotán, és megérkezik a bölcs emberünkhöz. Büszkén megtartotta a két csepp olajat. Megkérdezi tőle a bölcs ember, és mit láttál? Hát nem láttam semmit. Csak a két csepp olajat láttam a kanálban. Na akkor, most menj úgy végig, nem lehet az, hogy te megnyerd az üdvösséget úgy, hogy nem láttad az én palotámat, és nem láttad, hogy milyen szobáim vannak, és mik vannak azokban a szobában. Most menj el megint, és nézd meg a szobákat, és mindazt, ami az enyém. És utána gyere vissza hozzá. Elmegy az emberünk, most már mindent néz, hogy megfigyeljen jól, mert bármit kérdezhet ez a bölcs ember, és kezében van ugye a kiskanál, a két csepp olajjal, és mire mindent végignéz, és megérkezik boldogan, hogy most aztán elmondja, hogy mit látott, akkor megkérdezi tőle a bölcse, hogy és hova lett a két csepp olaj? Ugye ez az a feszültség, amiben mi élünk. Hogy akkor hogyan tudnánk mi ezt megvalósítani, hogy Isten világa meg az ember világ? De mégis ez a kettő meg tud valósulni, és ez az Isten csodája. Ha benn vagy az isteni egységben, megmarad az olajod, és az életed is megmarad, és minden egyes szobába látni fogsz, és mindaz, amit láttál, a javadra fog válni, ha Istennel leszel, és kell is, hogy lásd. És ugyanúgy nem leszel, ha Istenre figyelsz, nem leszel köldöknéző ember, aki csak nézi a kanalat, és nem láthat semmit, hanem egységben leszel, és ez lesz a te újonnan teremtetésed, megmarad az olajad is, és megmarad az életed is, és akkor megtalálod az üdvösséget. Ezt jelenti, hogy Isten fia vagy. A szívedben van az olaj, onnan nem tud kicsöppenni. És szabad vagy arra, hogy nézz, és láss, és élj. És ha ez a kettő megvan, megvan az üdvösséged, minden a tiéd. Csak ezt ugye rá kell döbbenni, hogy ez tényleg így van. Ezt nem lehet elveszíteni. És akkor ott van az öröm. Nem a kettősségben vagyunk, hogy a kanál, vagy a terem, vagy a szoba, vagy bármi, ami történik, most melyiket válasszam, mind a kettő a tiéd. És nem veszítettél el semmit. Sőt, mindennek értelme lesz. Így lesz a testből újra élő test, a csontok így állnak össze, és az életünk lélekkel telik meg, valódi szabadságunk lesz, nyitottak leszünk Isten igazságára úgy, hogy a földi világban is tájékozottak vagyunk, és nem menekültünk el, és így lesznek miénk a teljesség is. Minden a hasznára válik, minden a javadra válik, minden javára válik azoknak, akik Istenben hisznek, akik Istent szeretik. Így válik, így válhat minden a javadra, de meg kell élned a fájdalmat és mindent, tehát ez nem azt jelenti, hogy a szobákon nem kell végigmenni. Minden szobát be kell járni, ahova az Isten oda tett téged. Ne a szobára haragudj. Ne azt mondd, miért itt van ez a szék? Miért rúgtam bele? Lehet, hogy nem jól néztél. Nem figyeltél. Másra néztél, vagy más oka is van. És akkor békességre jutunk önmagunkkal és Istennel. Ez az az állapot. Úgymond, ha vele együtt szenvedünk is, mégis vele együtt dicsőítetünk meg. Ha takarító fiú is maradsz, most szimbolikusan a világ szemében, ne zavarjon. Ők el vannak a maguk módján. Ez az, amire int a Szentírás, hogy ne az zavarja, hogy más nem csinálja. Már miért csinálná? Nem tudja, hogy mi az. De ha te tudod, akkor már tudod használni az életedben. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Talán nem is gondoltunk bele, Istenünk, hogy te örökösöket keresel a te királyságodban. Megkaptuk az életünk idejét, hogy felkészüljünk erre az örökségre. Megadod a lehetőségeket, amiket megélhetünk, és a végén, az út végén, vagy az életünk egy adott szakaszában eljuthatunk a templomhoz. Add, hogy a szívünkben jussunk el, ne csak földi templomhoz, amely kőből van építve, hanem a lelkünk templomába tudjunk eljutni, ahonnan az életünk ered, hogy csontjaink megelevenedjenek, hogy nagyobb látásra jussunk, ne csak a váróterem hangszórója határozza meg, hogy mi az életünk, mit kell éppen most tennünk, mitől kell félnünk, minek kell örülnünk, mi a következő lépés, amit meg kell tennünk emberként, mert a te hangod, a te lelked, ha nem szólal meg bennünk, akkor nem tudjuk. Ha te lelked nem tesz bennünket, hát a gyermekeiddé, akkor mitől lennénk azok? Hogyan elevenedhetne meg az életünk? Ez a nagy titak van előttünk, de milyen egyszerű is. Sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Hadd, hogy szívünkben ezt a tiszta látásmódot megőrizzük, és ha bárhova kerülünk is, jusson eszünkbe a takarító fiú, aki a jobbik részt választotta, és ezért minden az övé lett. Így kérjük az élet teljességét, és kívánjuk az élet teljességét már a te kezedből, amit adsz, elfogadjuk, amit nem adtál meg, azért is hálát tudunk adni, és tudjuk, hogy te még bőven tudsz adni nekünk, mérték szerint, ahogy javunkra válik, hát, hogy elégedjünk meg ezzel, és tudjunk hálát adni ezért. Kérünk betegeinkért, rákbetegeinkért, hogy te gyógyítsd őket. Te segítsd meg az ő gyógyulásokat, add, hogy a test beteg is, de a lélek megerősödjön, és hozzád is forduljon, mert több az élet a testnél. Kérünk az ökumenikus ima hétért, amikor egymás templomába mehetünk el különböző felekezetekhez, ne a csontokat lássuk, hanem a lelket, ami vezet bennünket. Ne a különbözőségekre figyeljünk, hanem az egységre, ami benned ott van. Kérjük, hogy hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat, és kérünk még egy testvérünk látásáért is, hogy te gyógyítsd az ő szemét, hogy egyre jobban visszanyerje a látását. És kérjük, most hallgass meg csendben elmondott imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Tegyük Istennek áldását. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Amen. Áldás békesség.